Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A két világháború között helyezték el a magyar jogrendben az utaló magatartás szabályait. Erről kérdeztem a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökét, Tóth Ádámot.
Utaló magatartásról még egyszer sem beszéltünk. Ez micsoda? Mit kell tennem ahhoz, hogy az egy utaló magatartás legyen, olyan, aminek aztán jogkövetkezményei is vannak, mert gondolom ez az érdekes.
Az utaló magatartás az egy a legkisebb a kártérítések közül az utaló magatartásra való hivatkozás. Hívják ezt biztatási kárnak is, holott nem biztatunk senkit, csak valaki azt hiszi, hogy a mi cselekedetünkből valami következik.
De lehet, hogy joggal hiszi, mert komoly embernek tart bennünket.
Pontosan. Azt kell tudni erről az intézményről, hogy a két háború között foglalták össze ennek a szabályait, és helyezték el a jogrendszerben. Ugye a kártérítéseknél van objektív és van deliktuális, tehát felróható vétkességi kár. A kártérítésnek mindenképpen az a célja, hogyha engem kár ér, akkor a kártérítéssel olyan helyzetbe hozzanak, mint hogyha ez a káresemény nem következett volna be. Ez van, amikor nem lehetséges, tehát csak egyfajta kompenzációt kaphatok, mint például a sérelemdíj, vagy régebben a nem vagyoni kártérítéseknél, mert a torzult arcom az nem lesz már újra épp. Vagy pedig egy anyagi kártérítésnél, amikor a futballlabda kitöri az ablakot, akkor ott lehetséges annak a helyzetnek a megvalósítása, hogy az üveg cseréjével olyan lesz, mint hogyha a futballlabda nem is repült volna arra.
Plusz takarítási díj.
Igen, így van. Utaló magatartásnál miről van szó? Valakinek van egy szándékos magatartása. Ez a magatartás teljesen jogszerű. Van egy másik személy, aki ez alapján, a magatartás alapján jóhiszeműen alaposokkal valamit feltételez. Csalódnia kell, tehát nem egy hiú feltevésről van szó, majd mindjárt mondunk konkrét példát, és jobban érthető lesz, hanem joggal bízik az egyik személynek a cselekedetében. Annak elmaradása, vagy a következmény elmaradása ok-okozati összefüggésbe hozható egy kárral.
Tényleg nézzünk egy konkrét példát.
Nézzünk egy konkrét példát. Van egy klasszikusat mondok, egy esküvőre készülnek. Egy falusi esküvőt képzeljünk el, de lehet egy városi esküvő is, hogy ezt tudjuk, hogy rengeteg költséggel jár. Hiszen ma már, hogyha az ember az esküvő című lapot megnézi, vagy más ehhez hasonlót, akkor ott lehet látni, hogy a meghívó kártyákra ezerféle alak van, hogy legyen a szalvéta, az ültető kártyák.
Ez egy üzletág. A lelki véka érdekében jobb tartózkodni a megtekintéstől.
Igen. Egy ilyen esküvőt megrendeznek, már minden meg van előlegezve, le van foglalózva, a zenekartól a teremig, a minden. És akkor egyszer csak éjszaka elkezd hánykolódni a vőlegény, aki már a legény búcsún érezte azt, hogy nem biztos, hogy a szabad életről le akar mondani azért a hölgyért, akinek megkérte a kezét.
És megérlelődik a gondolat.
És megérlelődik
a másik utat választ.
Gondolat, szépen fogja az útlevelét, kiveszi a megtakarított pénzét kártyájával, vesz egy repülőjegyet, és eltűnik.
Illöberek, nádakerek.
Ki van kapcsolva a mobiltelefonja, nem lehet utolérni, sírás, rívás, de nincs meg. Vőlegény nélkül meg nehéz esküvőt tartani. Na most ennek az esküvőnek van egy költsége. Vőlegény családja és a menyasszony családja, hogyha fele-fele arányban állja ennek az esküvőnek a költségét, akkor a vőlegény családjának ki kell fizetni mindazt a költséget, ami a menyasszony családjánál keletkezett, illetve hát pontosabban a helyt áll, nem, tehát nincs ilyen, hogy a családnak kell kifizetni, de a vőlegénynek kellene kifizetni, helyette helyt állhatnak, mert ott van esküvői ruha bérléstől kezdve minden. Ez egy tipikus. Abban bíztak jó hiszemű, hogy megkérte a kezét, eljegyezték egymást, elmentek az anyakönyvi hivatalba, bejelentkeztek a plébánián, hogy esküvő lesz, lefoglalták a vendéglőt, megrendelték a menüsort, beszéltek a zenekarral, a meghívókártyákat megkapta 500 ember, abból 150-et várnak a vacsorára, ezt a költséget, amit annak a vétlen félnek okozott, aki jogosra hitte azt, hogy ez egy célszerűen kiadott költség, azt meg kell téríteni.
Ez világos, valóban klasszikus, de bizonyára vannak olyan esetek, amikor utólag nagyon aprólékosan megnézve a történetet, nem biztos, hogy tökéletesen okkal bíztunk valaki más cselekedetében. Hol a határ?
A bíróság azt mondja, hogy, és egyre inkább afelé megy el a bírói gyakorlat, hogy az üzleti kockázat az nem nevezhető biztatási kárnak, vagyis nekem, amikor valakivel elkezdek tárgyalni valamiről, akkor egészen addig, amíg nem egyeztünk meg egyértelműen, addig én nem hihetek abban, hogy ő így vagy úgy fog cselekedni.
Ha azt mondja nekem valaki például, hogy milyen szép lenne, ha te itt vennél 300 hektár földet, mert akkor én erre idehoznék 4000 marhát, de hát ez nagyon szép lenne, akkor ez még az üzleti kockázatba belefér?
Hadd mondjak néhány példát. Egy önkormányzat egy befektető csoporttal tárgyalt, hogy adott területen szállodát fognak építeni. A befektető csoport a tárgyalás alapján elkezdett terveket készítetni a megvalósításhoz.
Pénzt fizetett érte?
És nem is kevés, hát tudjuk, hogy a tervek azért drágák. Elkezdte előkészíteni az építkezést, tehát elkezdett fővállalkozóval tárgyalni, költségvetést készíteni.
Munkát tett bele, az is drága.
Így van. Ezek után megtudták a környéken lakók, elkezdtek tüntetni, és élő lánccal zárták el a területet, és az önkormányzat a végén, bár megvette már a cég a területet, nem adta meg az építési engedélyt.
Helyt kellett állnia ezért?
Nem. Azt mondta a bíróság, hogy itt az önkormányzat nem számolhatott azzal, hogy az ott lakók, azok tiltakozni fognak.
De ma már minden önkormányzatnak kell számolnia
azzal.
Saját
kockázatára vásárolta meg ezt a telket, nem biztosította be magát kellőképpen. Tehát nem gondolta azt, hogy én ezt a telket esetleg addig nem veszem meg, addig nem készítetek terveket, amíg az önkormányzat véglegesen nem adja áldását erre a projektre.
Önkormányzat meg nyilván szerette volna látni a terveket, meg szerette volna biztosnak tudni a vállalkozó.
Egy látványterv elkészítése sokkal kevesebbe kerül, és a látványterv az benne van az üzleti kockázatban. Ha pályázok valahova, akkor nagyon sokszor kell valamilyen prospektust készítenem. Nem biztos, hogy meg fogom nyerni ezt a prospektust, de bízom abban, hogyha egy prospektust készítek, jobb lesz a megítélésem a pályázat elbírálásakor. Ezért ez a rendes üzleti kockázatomba tartozik, hogy egy ilyen prospektust elkészítettem. Persze vannak olyan esetek, amikor helyt kell állni. Nagyon lényeges, hogy az egyik fél szándékos magatartása ok-okozati összefüggésben legyen a kárral, nincsen a felek között szerződés, csak szóbeli megállapodás, a károsultnak jóhiszeműennek kell lennie, és hát mindent meg kell tennie azért, hogy nagyobb kár ne legyen, tehát nem lehet önhiba, hogy nem 100 forint, hanem 1000 forint lett a kár.
Az elillanó vőlegény klasszikus példáján túl magánszemélyek között a biztatási kár utaló magatartás esetet felszokott merülni a mai világban?
Mondok három jogesetet. Az egyik jogeset egy tipikus wellness hétvégés eset volt. Egy nagyobb társaság elhatározta, hogy ők egy turistaházba mennek el egy háromnapos hosszú hétvégére. A turistaház fenntartójától kértek egy érdeklődő ajánlatot, hogy mennyibe fog kerülni ennek a turistaháznak a kibérlése. Ő pedig közölte azt, hogy ez, tudom én, 100 000 forintba fog kerülni a három napra. A társaság úgy döntött, hogy nem vesz igénybe ezt a szolgáltatást, ezért nem válaszoltak erre az e-mailre. turistaház üzemeltetője ugyan ráírt az e-mailre, hogy ha nem válaszolnak, az úgy tekinti, hogy elfogadták az ajánlatát. A bíróság azonban azt mondta, hogy egy érdeklődő jellegű megkeresésre adott választ nem lehet kógens, tehát kötelező szerződési ajánlatnak tekinteni. Éppen ezért azt mondta, hogy itt nem valósult meg a vendégek részéről a biztatás. Másik példám az, amikor a magánbeszélgetésben azt mondja egy munkavállalónak valaki, hogy gyere át hozzám az én KFT-mbe, és akkor ott kapsz munkát, egy picit több lesz a fizetésed, pont ilyen szakemberre van szükségem.
Felmondok.
Az illető ennek hatására felmondott, majd jelentkezett. Ja, hát ittam is azon a vacsorán, nincs igazán szükségem. Na erre azt mondta a bíróság, hogy ez tipikus biztatás volt, és itt megáll a kártérítési felelőssége annak, aki munkát ajánlott, és jó hiszeműen járt el ennek az ajánlatnak a hatására a másik fél. Harmadik eset, ez egy nagyon régi, ez egy fél évszázados eset, amikor egy hölgy egy úr biztatására elhagyta a családját, a gyerekeit, majd megjelent az úrnál egy bőröndel, és az úr azt mondta, hogy hát csak nem gondolod komolyan, hogy mi össze fogunk költözni. Hát nagyon szép vagy, meg nagyon jó együtt, tehát eszem ágában sincsen veled élni.
Házasság szédelgés van még? Már nincs
ilyen a nincsen, törvénykönyv. Viszont ebből effektíve kimutatható kára keletkezett a hölgynek, már csak azért az nem megjeleníthető, hogy ő elveszítette ezzel azt a biztonságot, amit a férje jelentett meg a gyerekek, mert ugye a másik oldalon lehet azt mondani, hogy hát ha ez olyan fontos volt neki, akkor minek állt föl, minek csomagolta be azt a bőröndöt, de hát akkor is effektív költségei voltak, hiszen azon éjszakán meg a következő szállodába kellett laknia, vagy egy panzióban, utána egy albérletet kellett keresnie, oda be kellett költöznie. Ezek tételesen kimutatható költségek. A bíróság itt is megállapította azt, hogy helyt kell állnia annak, aki biztatja a felet valamilyen magatartásra.
A Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökét, Tóth Ádámot hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.